Óvatosan közelebb tempóztam a vízben, és pár karcsapás után meg is láttam a főiskolásokat, akiket éppen úszómester automaták fogtak körül, és recsegő géphangon utasításokat osztogattak nekik. Az egyik főiskolás vagy űrhajós jelölt kezében pedig ott vergődött egy apró bajuszos, tranzisztoros halacska. Bajusza vége fájdalmasan mozgott, mintha csak fájna neki a füllet nyári levegő. Az automata követelte a főiskolástól, hogy dobja vissza a halacskát. Az meg csak tartotta a kezében, és bárgyú arccal tiltakozni próbált. A többiek csak nevetgéltek, és mindenféle tanácsokat adtak, de már egészen sárga volt az arcuk. Tudtam, hogy néhány perc és egészen rosszul lesznek a répa pálinkától. Végül is az úszómester robotoknak sikerült elkobozniuk a halacskát, és visszaereszteni a medencébe. Aztán óvatos és nehézkes mozdulatokkal kiterelték az egész társaságot az uszodából. Utoljára még annyit láttam, hogy némelyik már alig állt a lábán, és az úszómesterek vaskarjában kapaszkodott, hogy el ne essék. Ekkor lebuktam a víz alá, és tovább tempóztam. Most azonban nyoma sem volt berépázott főiskolásoknak, a halacskák nyugodtan lapátoltak uszonyaikkal, és mozgatták antenna bajuszkáikat. Az ülőhelyű szolgáló padok mögé telepített műpálmák egyelőre mozdulatlanul álltak, várták, hogy valaki pénzdarabokat dobjon automata persejükbe. Apa bellógatta a lábát a vízbe, majd a pálmákra nézett. Akart egy kis hullámot, Rolof? Mosolyogva bólintottam, mire apa feltápászkodott és zsebébe nyúlt. Sejtettem, hogy ma sem feledkezett meg apró pénzdarabokat tenni az úszónadrágjába, mint ahogy még soha nem feledkezett meg róla eddig. Oda ballagott az egyik pálmafa törzséhez, és matatott rajta, majd megfordult és visszajött hozzám. Amikor letelepedett, a rövid lábú padra az automata működésbe lépett. Valahonnan messziről halk sivítás hallatszott, aztán egyszerre csak meglódultak, és nagyobbra nőttek a talpunkat nyaldosó hullámok. Néhány idősebb úr, akik eddig egykedvűen üldögéltek, egészen a medence szélén rosszallóan apára néztek, aztán hátrább hurcolkodtak. A sűvítés közben egyre erősödött, és a hullámok még nagyobbak lettek. A világító testek fénye megtörcs, amikor a szél sűvítése a maximumig fokozódott. A pálmafák hajlítgatni kezdték törzseiket, mintha csak igazi vihar tört volna rájuk. Apa és én, mit sem törődve az öreg urak szemrehányó tekintetével, bevettük magunkat a viharos óceánba, és csak úsztunk egészen addig, ameddig véget nem ért a délután. Amikor hazaértünk, Sandra unott képpel fogadott bennünket. Úszodában voltatok? Kérdezte halkan, és mi behúztuk a nyakunkat a vállunk közé. Sandra azonban nem volt különösebben dühös ezen a késő délutánon, inkább közömbös volt, úgy tűnt, nem múlt még el egészen a depressziója. Apa bólintott és igyekezett nem feszegetni a dolgot, Sandra ekkor újra elővette körömfestékét és festeni kezdte a körmeit. Én még jobban láttam, hogy itt az ideje, hogy neki kezdjek a lecke készítésnek. December 20. Az elmúlt héten nem volt időm naplót írni, sajnos annyira ki voltunk téve rossz kisasszony szeszélyeinek, hogy egyszerűen féltünk bemenni az iskolába. Senki sem értette közülünk, hogy mi történhetett rossz kisasszonnyal. A hétvégére aztán megoldódott a dolog. Kiderült, hogy rossz kisasszony menyasszony, csak mi nem tudtunk róla, és állítólag, ezt Radek mondta, neki pedig többnyire hinni lehet, a menyasszonyok szörnyen idegesek esküvőjük előtt. Sokat beszéltünk erről az osztályban, és úgy találtuk, hogy tulajdonképpen semmi közünk hozzá, ha rossz kisasszony férjhez megy. Ahhoz azonban annál több, hogy halálra kínoz bennünket. Igenis, minden iskolában kellene lenni egy valakinek, aki a menyasszonyokat helyettesíti, ha férhez menni készülnek, mert az aztán mégsem járja, hogy 40-en reszkessünk amiatt, mert rossz kisasszony ideges. Hát nem igaz. December 21. Ma szédületes balhé tört ki az osztályban. Nem egészen értem ugyanaz egészet, és az osztály is tanástalanul áll a megfejthetetlen jelenség előtt. Minden esetre rossz kisasszony ezután szabadságot kapott, és csak akkor kell neki visszajönnie, ha már megvolt az esküvője. Ezt az igazgató úr közölte a központi videón, hála Istennek. A dolog pedig így történt. Radek és Spencer a mozgó folyosón bementek a fizika szertárba, hogy előkészítsék rossz kisasszony órájára a kísérletet. Rossz kisasszony nem volt a szertárban, alig, hanem a vőlegényével beszélgetett videón. Én mondom, egészen meg volt zavarodva szegény. Ha nem lett volna olyan utálatos, még sajnáltuk volna. Radek és Spencer összeszedték a tekercseket, és már indulni készültek, mikor észrevették, hogy a tekercsek között van egy, amelyikre nem az iskola jelzése van ráfestve. Sok idejük azonban már nem volt a töprengésre, mert tudták, hogy az automata hamarosan becsukja az ajtókat, s kinrekednek az osztályból. Hónuk alá kapták a cuccot, és iszkiri futás vissza. Mondanom sem kell, hogy rossz kisasszony ott ácsorgott az ajtó mellett, és árgus szemekkel leste, lesznek-e későn jövők. Radek és Spencer persze sehogyan sem számítottak volna későn jövőnek, hiszen ők már régen az iskolában voltak, csak hát el kellett menniük a szertárba, na mindegy. Elég az hozzá, hogy rossz kisasszony alsza elkomorult, amikor meglátta az ajtó felé loholó két fiút, de nem szólt semmit, hiszen még nem voltak késésben. Épp akkor csukódott be az ajtó végérvényesen, amikor Radek és Spencer átlépték a küszöböt. Mondanom sem kell, hogy rossz kisasszony szédületesen pocsék hangulatban volt ezen a reggelen, sokkal pocsékabban, mint Sandra szokott, ha éppen rátör a depresszió. A fiúk a videókészülék asztalkájára rakták a tekercseket, és Radek éppen jelenteni akarta, hogy egy idegen tekercset is elhoztak, amin nem volt rajta az iskola jelzése. A szertárban nem hagyhatták, hiszen nem tudták, hogy rossz kisasszony szándékosan készítette-e oda. Radek azonban alig nyitotta szóra a száját. Rossz kisasszony már is letorkolta, ráförmett, hogy nagyon szereti azokat a második visszajelzés osztályba tartozó fiúkat, akik már korán reggel sem tudnak féket rakni a nyelvükre. Így aztán Radek és Spencer leforrázva az asztalhoz léptek, hogy ott összeszereljék a videót, mi pedig menetrendszerűen cidrizni kezdtünk, mert rossz kisasszony bekapcsolta a kontrollkészüléket, és végigfuttatta a keresőt. Nem mondom, nekem is remegni kezdett a térdem, mert hiszen tudtam, hogy asztrofizikából van még némi hátralékom. Azt a büdös kontrollkészüléket pedig nem lehet átverni, de nem ám. Nagyon sóhajtottam, és már-már be is kapcsoltam a mindentudó kis okosom batériáit, amikor váratlanul kigyúlt az ajtó feletti vörös fény. Egyszeriben halálos csend támadt az osztályban. Tudtuk, hogy a fény vagy rendkívüli veszélyt jelent, vagy pedig váratlan látogatást. Rossz kisasszony a biztonsági szekrényhez lépett, elhúzta az infravörös fénnyel működő ablak előtt a kezét, mire a szekrényke kitárult, megnyomta az ajtónyitó gombot, az ajtó kinyílt, és belépett rajta Bull úr, az igazgató. Azt hiszem, egy pillanatra elállt az egész osztály lélegzete. Aztán, ahogy magunkhoz tértünk, azonnal benyomtuk a készülékünken az üdvözlet gombot. Erre szédületes tapsvihar töltötte be a termet, Bull úr úgy fürdött az ovációban, mint a hattyúk szoktak tavasszal a folyók vizében. Persze az igaziak, nem a gép hattyúk. Ekkor Bull úr felemelte a kezét, mire mindannyian kikapcsoltuk készülékeinket. Egyedül rót nyomott, meg szokás szerint egy rossz gombot, mire őrült erővel felbőgött az ó torreador. Erre olyan elemi erővel robbant ki a röhögés, hogy még rossz kisasszony is elhúzta a száját, ami nála a harsány derű egészen biztos jele. Az igazgató Bull úr arca is gyanúsan rángatózott, de azért igyekezett megőrizni méltóságát. Amint kissé csitult a röhögés, Bull úr bejelentette, hogy csak a szokásos rutin ellenőrzést végzi, és felszólította a rossz kisasszony, tegyen úgy, mintha itt sem lenne. És bennünket is, hogy folytassuk nyugodtan és figyelmesen a munkát. Ezután feltette fekete kvarc szemüvegét, és egyenesen előre meresztette a szemét. Bennünket persze nem lehetett megtéveszteni ilyen kávéházi csellel. Jól tudtuk, hogy a szemüvegben béka szemlencse van, s Bull úr fejfordítás nélkül is kiválóan szemmel tarthatja az egész osztályt, sőt, ha mondjuk balra fordítja fejét, attól ő még jobbra is egészen jól lát. És ezt pontosan tudta a rossz kisasszony is. Amikor Bull úr béka szemoptikája mögé rejtőzött, Radek és Spencer kipakolták a tekercseket, és várakozóan rossz kisasszonyra néztek. Ő azonban úgy látszik, annyira zavarba jött Bull úr béka szemoptikájától, hogy se látott, se nem hallott. Csak találomra rábökött az egyik szallagra, amely történetesen éppen a jelöletlen volt. Radeknek nem sok ideje maradt a töprengésre, hiszen rossz kisasszony intésére az infravörös érzékelő elgördítette a védőfüggönyt az óriási képernyő elől. A fiúk még tétováztak egy kicsit, Bull pedig a plafon egyik sarka felé irányozta béka szemét. Radek villámgyorsan betette a szallagot a helyére, aztán Spencerrel együtt visszajöttek közénk. S ekkor tört ki az óriási balhé. A képernyő hirtelen kivilágosodott, és már az is feltűnő volt, hogy hiányzott a film elejéről a készítők nevének felsorolása, sőt, zenéje sem volt. Viszont szépen ki volt dolgozva, és tökéletesen érződött rajta a tér.